hozzáállásomat, és én is ugyanígy felvettem tornázásomat. És akkor tudtam, hogy csalódni fogok, mert már gyanítottam, mert szoktam mérni a köreimet. Szóval nekem a telefonom mindig magam mellett van. És mérem az időt. Szóval mérem az időt, hogy hány perc alatt tudom drapázni. És nagyon meglepő, mert nagyon sokszor volt, hogy 5,5 perc. És aztán volt 7,5 perc. Aztán volt 9,5. Egyszer volt 10 is. És ez úgy olyan egy drapaidőn belül sokszor történik vele. És akkor kezdtem rájönni, hogy valami nem stimmel. Szóval akkor volt ez a megvalósítás, és akkor mondom, akkor fölveszem. És akkor elkezdtem rögzíteni. És hogy rögzítettem, akkor én is ugyanez a problémám volt. Lehet, hogy ez egy általános probléma, ez a Krisna szót hagytam ki. És akkor rájöttem, hogy akkor kitaláltam egy technikát, mondjuk az is elterjedni a figyelmemet, hogy akkor elkezdem az ujjamon számolni, hogy Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. És az ujjamon számolom. És akkor megy már gyorsabban. Még ez is elveszi a figyelmemet, de legalább megvan a Krishna, szóval tudom ellenőrizni. Szóval tudom ellenőrizni, megvan a Krishna, szóval nem hagyom el. És ugye, mert ez onnan merült ez az egész dolog, hogy mérjem a körömet, hogy egyszer hallottam, hogy Rádanát Marás csinálja ezt, hogy le van az órája előtt, és akkor úgy dzsapázik, hogy nézi, hogy mennyi idő dzsapázik. És akkor mindig tudom, hogy ha 7 perc alatt dzsapázok, akkor biztos, hogy nem jól csináltam magamat, szóval akkor garantálom, és akkor újra kezdem a kört. Szóval az szokott lenni nekem az alap. Te jól beszélsz angolul, ugye? Hát tudod fordítasz, vagy zigítani? Ja, nem zigítam még, jó. Jó. Megvárjuk. És akkor innen kezdem el a mondandómat, mert ugye visszatérjük erre az 5 perces körre. Ugye? Hogy én mikor 7 éve elkezdtem szolgálni Guru Maharajot, akkor kicsit olyan bizonytalanabb volt a kapcsolatunk, nem volt olyan gördülékeny, és móka, és mese, és sok minden. És egyszer utaztunk Pécsre, 3 óráig tartott vonattal az út. És olyan széket kaptunk, hogy egymással szembe ültünk. Ugye ez olyan szituáció, amikor nagyon nehéz úgy, hogy az arcot is látja, a szájat, a mozdulatokat, és mondjuk egy olyan 4-5 óra alvással, hogy elég érdekes tekintete van az embernek. És akkor úgy volt, hogy hát dzsapáztunk. Én meg nem itt, nem hoztam magam a könyvet, nem vittem magam a könyvet. És akkor még az első 16 kör az ment is, úgy koncentráltam, törekedtem. De aztán rájöttem, hogy még csak másik 2 óra ment el. És aztán még van egy óra, és akkor elkezdtem dzsapázni, mondom, akkor folytatom tovább. És akkor közben Gormás dzsapázott, de akkor rájöttem, hogy valami ő mindig hamarabb befejezi, mint én. És akkor mivel nagyon okosnak tartottam magam, akkor elkezdtem mérni az időt. És akkor mindig így néztem az órámat, és akkor most, és akkor koncentráltam, ugye nem az én gyapámra, az ő vére, ugye jobb másik hallani, mert az mélyebbre megy, szépen. Az nem kell átjönni a szájon, egy tiszta hang vibráció, egy tiszta baktától. És akkor 5 perc 30 másodperc a csapázott, és nem értettem, megmértem meg 10-szer, legalább 7-szer megmértem. És ugye akkor kezdtem gondolkozni azon, hogy hát ezt lehet így is csinálni. De viszont Gulmás, amikor dzsapázik, akkor ugye sokan láttátok már, vagy hallottátok már, hogy hogyan dzsapázik. Szóval neki, amit Akrúra Prabhu is mondott, ugye ezt nekem egyszer Gulmás megszívott azért, mert sétáltam. Hogy azt mondta, hogy üljél le, maradjál nyugtan. És ugyanez volt a vonaton is, ugye én ízért mozgok. És akkor csak fölnézem, ennyi volt az egész beszélgetés a Pécsi út alatt. Hát te most minek mozogsz itt? és ennyi volt az egész interakció 3 óra alatt. És akkor... Gura Marázs, mikor beült japázni, akkor pont ez az attitűd van, hogy ő is az, ezért szidott meg engem, hogy... hogy felállom, azt mondta, hogy teljesen más, mikor ülsz, és csak a szennyéb van. Szóval csak arra koncentrálsz. És ugye úgy van, hogy én beosztok ilyen időpontokat, hogy mondjuk vége 5 óra 10-kor a tulaszi járatinak, akkor 6-ig ülve maradok, 6-ig hazakad. Szóval ez az el van, általában szakadni. Szóval. És nekem az a másik dolog, hogy nekem mindig a telefon mellettem, amely bármikor hívhat Gura Marázs. De 6 óráig általában nem hív, és akkor koncentrálok. Én arra fogadtam, hogy 6 kör, az fókuszáltan próbálom csinálni. És utána, hogyha mondjuk most például nincs velem, akkor többet próbálok csinálni. De még mindig ez segít ebben, hogy van ez a fókuszálás. Ugye erre akartam kitérni, hogy a küzdelmek jelentik, küzdelem jelenti azt, hogy valamivel szembe kell nézni. Szóval küzdelem az nem egy kellemes dolog. Ugye? Szóval nem könnyű. Ez egy jó szó rá. És ugye Bhagavad Gita mondja, mana sastendriáni prakriti sztáni karsati. Karsati jelenti, hogy kemény küzdelem. Szóval az elme és a hat érzék, az nagy harcot vívnak ebben az anyagi világban. Ugye az elmé és a hat érzékkel a lélek nagy harcot vív. És ez a nagy küzdelem, ez egy jellemző dolog, amikor mi leülünk dzsapára. Ugye sokszor lehet látni, amikor leülünk, akkor látjuk egymás arcát, hogy hogyan nézünk ki. Ugye nagyon különböző jelenetek vannak, ugye, hogy nézzük egymást, ugye leülünk dzsapázni, és akkor mindenkinek az arca, ugye mondta, akkor a Prabhu előző leckében, hogy ez egy tükör, az elmének a tükre. És akkor vannak különböző arc kifejezések, hogy ki hogyan áll hozzá már az egész dologhoz. Ugye, hogyha ugyanezt a jelenetet eljátszunk a prasztánom szobában, és mindenki leül, és megnézzük az arcukat, és nagyon-nagyon éhes mindenki, akkor egy milyen jelenet van? Szóval akkor mindenkinek a szeme kinyílik, egyenes a hát, alig várja, hogy nyúljon az ételhez. Szóval van ez a izgatottság, ugye lehet érezni. De gyakran időben is ugyanezt az éjséget kell kifejlesztenünk, hogy van ez az éjség, ez az izgatottság. Szóval azt kell nekünk nagyon kifejleszteni, hogy hogyan legyen az az izgatottság. Hogyha egy kicsit a pozíció az mások, hogy ugye... Szóval... jelezi a test, az elme azt, hogy mi mit akarunk, mit várunk ebből a dologból. És gondolom, szokszorban még arra is rám szól, hogy ne is támaszkodjak a falnak. De gondolom, nagyon sokszor szól ezért is, hogy semmiképp ne is dőljed neki, mert túl kényelmes vagy. Szóval nagyon sok szabály van, el van, de ez mind azért van, hogy az elménket kordába tartsa. És az első dolog nekem mindig ez az éjség, szóval, hogy hogyan legyek éhes erre a szennévre. Szóval a szennevet valahogy kell, hogy éhesek legyünk, és akkor rájövünk, hogy ez a táplálékunk. És akkor, ahogy énekeljük, akkor igazából van ez a figyelem, ez a szakadatlan figyelem. Ezt nagyon fontos gyakorolnunk, hogy hogyan tudunk figyelni, 3 dolog van nekem. 3 dolgot szoktam megfogalmazni. Az úgy van, hogy az első dolog, ugye az a szánk. Ugye a szájjal próbáljuk mondani a szennevet, ugye Krishna, Hari, Rama. Ugye próbáljuk szépen artikulálni. Ez az elsődleges cél, hogy a szennevet tisztán próbáljuk ejteni. Szóval erre teszünk egy nagyon komoly erőfeszítést. Akkor a következő dolog, amit nagyon sokat gondolkoztam, ugye hogy az elmém az, ami nagyon fontos, ami még benne legyen ebben a dologban. Mert hogyha az elmémet nem rakom bele, csak a számmal mondom, ugye van sokszor az, hogy mi is mindenkinek van tapasztalat róla, nekem is. Hogy csak ülünk, és még hogyha még fixek is vagyunk, jobbánzunk, és akkor nézünk előre, és akkor a száj mondja, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. De a tekintet üveges, szóval nincs kapcsolat. Nincs kapcsolat az elme és a szavak között. Szóval kell az elmét is belevonni, hogy halljuk az elmével, hogy bemegy a hangvibráció. És a harmadik dolog, ami nekem nagyon fontos, az pedig a szív. Szóval ez a három dolog. A szó, az elme és a szív. Mert a szívbe ott már olyan dolgot kell csinálni, ami nem technika. Szóval ami nem technika. Hanem az, hogy ugye a legjobb példa az az, hogy mikor a gyerek sír az anyukája után. Ugye ez a hangulat. Ezt a hangulatot kell nekünk létrehozni, miközben énekeljük a Szent Nevet, hogy hogyan próbálunk sírni Krisna után. Mivel mi nagyon-nagyon betegek vagyunk, szóval, hogy értjük a helyzetünket, akkor mi sírunk, hogy gyógyuljunk meg. Ugye ő fog meggyógyítani minket. És van az az attitűd, akkor ez a megfelelő hangulat. És mikor ez a három dolog nekem egybe van, és 100%-os fókusz van, akkor jól működik a dzsopázás. Nekem ez így a tapasztalat. És Guru Maharajot, azt hiszem, hogy ő mondta, azt mondta, egy kezdé meg tudja számolni, hogy hányszor zavarták meg dzsopázás közben. 40 év alatt. Hányszor engedte meg, hogy megzavar egy dzsopázás közben, egy kezdé meg tudja számolni. Szóval azért, hogy mondta apróra Prabhu, hogy csak a szemlék van. Szóval Guru Maharaj mindig ebben a hangulatban van, hogy mikor leül dzsapázni, akkor csak az van. Mikor el szoktunk menni, valamikor pihenünk, ugye az úgy néz ki, hogy Guru Maharaj az minimum 64 kör dzsapázni. Szóval a pihenés jelenti 64 kör. Ki szokott pihenéskor 64 kör dzsapázni? Ugye? Ez Guru Maharajnak pihentető. Na most én, nekünk meg a lelkünkre kötő, hogy minimum 32. És akkor az úgy szokott kinézni, még este is ott morzsolom a csapazsákat, mert már nagyon nehéz. De hogy ez az alap hangulat, hogy hogyan növelni a minőségét a csapázásnak, és az, hogy valahogy ragaszkodni a személynek az énekléséhez. És akkor már nagyon-nagyon intenzíven részt vesz benne, és nagyon intenzíven csinálja és mutatja be. És ugye volt ez a három eszköz, akkor vissza akartam térni még erre a fókuszáláshoz. A fókuszálás, ugye, ez egy ilyen, akkor nagyon sokat hangsúlyozta ezt a leckét, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog nekünk az, hogy nagyon fókuszálunk dolgokra. Ugye van a történet, mindenki ismeri, remélem, ugye, hogy Arjuna említve is volt a példa, hogy mikor volt az utolsó lövés. És a vizsga volt nekik, és akkor mondtam, hogy akkor lőj a Yudhisthira Maharaj, mit látsz? És akkor mindenki elmesélte, látom a fát, az eget, a madarakat, stb. Akkor jött Duryodhan, Bhima, szóval mindenki ezt mondta, és utána jött Arjuna. És akkor engem nem is az lepett meg, hogy Arjuna mit látott, hanem utána még volt egy kérdés. Szóval Arjunát megkérdezte, mit látsz? És akkor mondja, hogy a madárnak a szemét. Ez már egy fókuszált dolog. Szóval ez egy nagyon fókuszált dolog. De aztán megkérdezte tőlem egy drónácsára, hogy és le tudod írni, hogy hogy néz ki a madár? És Arjuna azt mondta, most sajnálom, nem tudom, csak a szemét látom. Szóval ez a fókuszálás, hogy még a madarat se tudta leírni, annyira fókuszált volt. Szóval ez egy olyan tudatállapot, ami nekünk nagyon-nagyon fontos. Szóval, mert sokszor halljuk ezt, oké, nézzünk egy pontra, nézzünk egy pontot, és akkor mondjuk felemelem az ujjamat, nézzétek az ujjamat, mindig nézz az ujjamat. És akkor mit láttok még mellette? Ugye lehet látni még engem, a templomot mögötte, ugye? A felhőket, a szín, a fát, a keretet a ablaknak. De hogyha közelebb hozom, hogyha idehozom, akkor mit látsz?
Semmit.
Igen. Szóval pont az, hogy a szennevet, az be kell engedni a szívbe, köze kell elengedni. Szóval a szennevet nem távolról kell mondani és valahogy kapcsolatba lépni, hanem be kell lenni a szív mélyére. Szóval amikor ülünk és hallunk, akkor annak be kell mennie a fülön, az elmén, a szívbe. Szóval ez egy nagyon hosszú út. És erre nagyon kell figyelni mindig, hogy valahogy bejusson a Szent Lélek. És akkor mindig, ami bejut, akkor az a biztos. Na, akkor biztos, hogy tisztít. Szóval bent sok minden van, ami tisztítani kell. És ez a fókuszálás, ami egy nagyon-nagyon értékes dolog, és ez az, amit Guru Maharajnál nagyon sokat látom, hogy ő bármit csinál, akkor nagyon fókuszált, és a személyvéneklésében nagyon-nagyon fókuszált. Szóval amikor csapva van, akkor csapva van. Tényleg nincs más. Szóval nagyon-nagyon lelkesítő Guru Maharajnál. És ez lett volna a fő mondani való. Esetleg valakinek van kérdés, hozzáfűzés. Kérdés Guru Maharajról, csapázásával kapcsolatban.
Általában hány kör csapázik egyben?
Mikor van egy olyan napja, hogyha nagyon-nagyon elfoglalt, és legyen mondjuk 2:30-kor kell és ír, akkor is legalább egyszer mondta nekem, hogy be kell fejezni a körömet, de az azt jelenti, hogy 32 volt. Szóval minimum 32 csapázik, és olyan, hogy nagyon-nagyon elfoglalt volt, és csak 16-ot én nem hallottam tőle. Szóval nagyon-nagyon sok a csapa. Mindig cserélem a csapazsákot, szóval mindig le van húzva 4, vagy 3 legalább. 3 általában le van húzva, 4 az nem olyan sűrű, 64, de 3 az általában le van húzva. Hát gondoljátok el, szóval 5,5 perc alatt csapázik egy kört. Szóval ő föl kell 2:30-kor, ő 30 percben csapázik, nem tudom, az 56 kör. Szóval ő nagyon, meg ő úgy csapázik, hogy a sétálban csapázik, szóval nagyon sokat csapázik. Szóval, hogy van egy kis szabad ideje, csapázik. Szóval azért is félelmetes vele élni, mert ahogy szabad ideje van, csapázik. Szóval így a nyakában van a csapa és csapázik. Szóval neki ez a kikapcsolódás. Igen, az a fő hangsúly neki. Nagyon-nagyon. Mikor Gangesznél voltunk, akkor csak mondta, főszolgálat Gangesz imádata és csapázás. Fürödni kellett a Gangeszban, kötelező volt, 16 fokos volt. Nekem csapást tanulna többet. És akkor majdnem 4-5 órát ott töltöttünk. Szóval csapa volt, olvasás, senki is teljesen elégedett. Szóval ez a pihenés. Szóval 4 óra alatt belerakadt a 4 kört, az elég komoly. Van valami még? Igen?
Hoztam egy kis lillát nektek, hogy szeretném azt mondani még, mert köszönöm minket a kapcsolatban?
Nem, mert.
Nem csak, hogy így magából egy személyes élmény, azt lehet, hogy nektek mondtam már. Hogy így, hogy Guru Maharajnak a ereje, vagy mondta Prabhu, hogy így japázni olyan személyekre, akik mentesek attól hibától, amivel mi rendelkezünk, és szerintem többen így, meg többet nem meséltem már, hogy volt 2000, nem tudom én, 1-2 körül, amikor ott voltam még a régi templomban, és akkor a túlszi állt utána, ilyen 5-10-kor azon a japa idő előtt, akkor úgy befejeztük a túlszi kirtant, és akkor mondtuk a tíz sértést, és akkor így Guru Maharajunk, akkor már ő leült, és elkezdett japázni, és akkor én pont mellé ültem, hogy mindig egy ilyen hangulatban próbálok mindig közel kerülni a jó dolgokhoz. És akkor néha meg is szólnak, hogy túl ilyen bátor vagyok. És akkor úgy leültem mellé, és akkor csak úgy próbáltam akkor úgy hallani. Hallgattam, hogyha valaki úgy próbál fejlődni a lelkiekbe, és hogyha tud, a lehetőséget tud kapni, hogy halljon tiszta baktát, hogy ahogy japázik, az nagyon-nagyon jó lesz. És akkor ott leültem, és akkor közben bakták így mondták a tíz sértés, egyes sértés, azonban Isten magyarázása. És itt tovább, és akkor meghallgattam Guru Maharajnak a japázását, és akkor mondtam. Ilyen, aki hallottam el, tudja, hogy te volt erővel. Szóval valahogy így tényleg úgy kiemelt engem abból a helyzetből, ahogyben voltunk. És nem tudom, hány sértésen jártunk már, 5-6-nál körülbelül. Annyira úgy elműltem, ahogy mondta a szemmelet, hogy így nem magam magasztom, de tényleg úgy éreztem egy lelki boldogságot. Tényleg úgy elkezdtem úgy megzavarodni, egy tiszta baktánk hatása. Ilyet akkor éreztem, amikor voltunk Vrindávanban, és akkor a Rádakundban megfürödtem, volt meg valaki rád a kunt? Nem. Életében? Tehát amikor bementetek, akkor csak úgy vártam, mert készültem, nagy parikrám, olvastam, melyik a legjobb, legjobb kegyúszó hely, és akkor rádokon, és helyettem, vagy még rádokon belemerülök, imádkozok, mert hiszem, milyen imákat lehet mondani, micsoda rá, hogy kicsoda rádokon, hogy kell rá tekinteni, és akkor így belettem rádokonba, lemerültem, és akkor utána fél éven keresztül azt tudom, hogy hol vagyok, ekkora mosoly, és minden jó volt. És lassan, amikor így Guru Maharaja, akkor ott voltam mellette, akkor úgy japázott, és annyira, hogy magával ragadott, hogy így hogy ketté vált így a test, és akkor úgy hallgattam a fülemmel a japázását, és elkezdtem mondani a sértéseket, de egy másik sorrendben. És hogy elég hangosan szoktam beszélni, és hogy így elkezdtem más sértést mondani, mint a bakták. És akkor úgy, ők voltak hetedik sértés, én elkezdtem ötödiket ismételni, de nagyon hangosan. És a bakták annyira megzavarodtak, hogy így mi történt, hogy így ők elbizonyítottak, nem is hallottam, mi történik. Csak úgy mondtam hangosan, és hallgattam a csapázását. Csak a gurumás nevem. Ti nem is tudjátok a sértéseket. Ezt mondjátok akkor. Aztán szornoztam utána. Tehát nekem köszönjük, hogy kimagadt egy 8 év ezeketbe. Szóval, hogy így a...
Ez minden voltak a sértések.
Igen, ám, igen.
Köszönöm.
Szóval, hogy a második, hogy mennyi mindenbe. Hogy eljött a lelkedetekhez. Hogy miért költöztünk el, hogy hűvös vagy azt a kérdést. És akartam megosztani egy jó dolgot, hogy így hallgattam Sasin Maharajtól újabb leckét, amikor így beszél így a... hogy hogyan lehet megváltozni, és mondtam, hogy most Sám Bihari készít, annyira ilyen egyáltalán véletlen, amiben alkalmát tudok megosztani. És azt mondja Maharaj, hogy mi mindannyian a szokásoknak a tárházai vagyunk. Szóval általában, hogy mindent mi szokásból csinálunk. Nagyon kevésszer, amikor így mi tudatosan valamit választunk, amivel őszinte akarokról beszélnek elmúlt egy hétben, úgy csak reagálunk. Van egy ilyen, egy bevált szokásunk, amit mondunk, ahogy gondolkodunk, csak úgy reagálunk dolgokra. És mondta, hogy ezek a reagálásunk, ezek a szamszkárákból jönnek, korábbi beidegződésekből. Ezeket nem választjuk meg, ezek csak úgy jönnek. És akkor kettő ilyen dolgot mond Maharaj, egyik az, hogy a külső cselekedetek, ahogy ülünk, ahogy így ültök, valaki így ül, valaki másképp ül, ahogy beszélünk, és vannak a gondolkodásmódunk, ahogy gondolkozunk, amit úgy, hogyha nem figyelünk, akkor ez működik, mint egy program. És akkor mondott egy érdekes tesztet, hogy ezt így veletek is úgy megosztom, hogy kérlek mindenki tegye a kezét, így mondom, hogy érkezd?
Érkezd.
Karba tett kézzel, ahogy kényelmes nektek. Did you know this exercise? Have you heard it? És akkor most nézzétek meg, hogy kinek van úgy a keze, hogy a bal kéz van fölül, jobb kéz alul. Kinek van így?
Bal kéz van.
Fölül? És jobb kéz alul. Kinek van másképpen?
Jobb kézben.
Szóval mindenki csinálják, hogy valakinek balkezes, valaki jobbkezes. Most mindenki cserélje meg, hogy legyen másik fordított... Kényelmes? És akkor mondja Maharaj, hogy ez egy olyan egyszerű dolog, amit csak úgy csinálunk. Megszokásból, szóval még megkérdezzük, hogy melyik van, nem is tudjuk. Milyen érdekes, hogy az valaki ilyen transzcendentalista, akkor mindenképp kényelmes, de én is éreztem a különbséget, szóval valahogy furcsa volt tartani a kezemet, nem? És akkor mondta, hogy ilyen megszokásokat belülszünk a lelki gyakorlatainkba. A kapcsolatunkban nem olyan figyelmesek, nem olyan tudatosak az életünkben, és ezt behozzuk a lelki gyakorlatunkba. Ahogy kell gyakorolni, ami le van, nem azt csináljuk, hanem behozzuk a mi programunkat, és ráhozzuk a lelki gyakorlatokra. Ez milyen csodálatos, milyen egyszerű dolgok. És mondta egy nagyon szép történetet, hogy milyen ezek a szokások, hogy ezt már többen hallottátok, ez egy ilyen olyan verzió, amit mondott Maharaj, ezt Prabhupád mondta, hogy van egy teve, aki, és a skorpió. És akkor a teve éppen ment át menne át a folynak a túloldalára. De a híd valami oknál fogva, akkor összeomlott. És van egy skorpió, aki szintén átszette meg megünnepelni a születésnapját a többiekkel, vagy egyébként bárkivel. És akkor a teve pedig ott van, és akkor éppen készül átmenni. És a skorpió mondja neki, hogy így, kedves teve, hogy így sajnos a híd az, hogy összeomlott, de nagyon szépen átmennék a másik oldalra, hogy kérlek, vigyél át engem. És teve mondta, skorpió, hogy így ismerem a fajtádat, hogy így hallottam, hogy így a egy kapcsolat veled az meghatározó az ember életét. Úgyhogy köszönetben nem kérek. De skorpió mondta, nem, te vett, engem nem ismersz. Én egy szent skorpió vagyok. Én csak itt élek a szent földön, csak praszádamot teszek, nem tudom, az örökséget, vagy nem, de... És mondta, hogy bízz bennem, és akkor elmondta, hogy így... Hú, skorpió, figyelj, ne haragudj, de hogy valahogy nem tudom benned bízni. És ment a beszélgetés, akkor tele gondolta, hogy hallottam, hogy ember jót teszik, jót cselszik egy szent helyen, akkor kap akkor a lelkit áldás, akkor mondta, na jó, gyere. És akkor a skorpió fölmászott a tevének a hátára, és akkor elkezdtek menni. És akkor tele gondolkozott, hogy így tényleg, hogy semmi, nem is bánt a skorpió, tényleg ilyen tökre meg vagyunk, és csodálkozott rajta, hogy így semmi vakargatás, semmi ilyen csipkelődés. És akkor ahogy ment a teve, akkor úgy ő nagyon boldog volt, és a skorpió kell gondolkozni. Meg kéne csípni a tevét. Az elmélyébe. És akkor ugye, hogy akkor el kellett erősödni a sötét oldal. Mondta másik, ne, átviszem a másik oldalra, nem szabad bántani, ő nekem segít. Azt mondja, jó, és akkor úgy ment följebb. Nem, csak meg kéne csípni a tevét. És akkor így, és erősödött, akkor ment följebb a hangerő, följebb a hangerő, és mondta, ne, és akkor már próbálta vissza magát kontrollálni, és akkor azt mondta, hogy így, ne. És akkor Teve akkor mondta, hogy ó, ne, és akkor úgy mindenketten elsüllyedtek, ugye, mert vagyok a skorpió, ne hagyjatok, elszomadtok mindannyian, hogy, és akkor mondják, hogy így, hogy ilyenek a szokásaink is, hogy mi ezeket úgy próbáljuk beengedni a lelki gyakorlatainkba, és ezek akarva akaratlanul csak elkezdenek működni rajtunk. És akkor, hogy amikor ez rajtunk elkezd működni, akkor megöl minket. Szóval valahogy ahhoz, hogy megváltozzunk, azt mondja Maharács, hogy a szokásokat úgy tud megváltoztatni, amikor elkezdünk új szokásokat gyakorolni. Szóval régi szokásokkal nem tudunk megváltozni, mert egy mondás, ezt nem tudom, Gutenberg kimondta, hogy az őrültségnek mi a definíciója. Einstein mondta, hogy így, hogy ugyanazt csinálod, és más találsz el tőle. Tehát, hogy ugyanabból nem lesz más dolog. Szóval, és akkor mondja Maharács, hogy amikor hallunk új gyakorlatokat, akkor csak próbáljuk ki, mert ezek a régi szokások, vagy ezek a új szokások képesek felülírni a régi szokásokat. Ami nem olyan könnyű, de gyakorolni kell, mondott Akra Prabhu, a Takir Támasszal minden nap úgy minket tanít arra, hogy így csak gyakorolni kell, könnyen nem fog menni, higgyétek el. Lehet, hogy meg hát csak akartam nektek ezt megosztani, hanem ezt nem tudom kihagyni, hogy így egy módszer, hogy hogyan lehet hogy a Japánba megváltozni. És Haridász Thakur, amikor Úrcsaitanya kérdezi őt, hogy beszéljen a szent névről, akkor azt mondta egy résznél, hogy van egy módszer, Uram, amire általában nagyon kevesen gondolnak. De mondta, ennél a módszernél semmi sem erősebb. Hogy akarjátok tudni, hogy mi ez? Igen. És mondta, hogy ezt felolvassam és elmondja, hogy mi ez a technika. Valaki csak a saját erőfeszítéséből, senki ebben a világban nem tud túljutni a szétszórtságban. Egy ilyen győzelem az elme felett csak annak a személynek adatik meg, akit a te indokatlan kegyed segít. Ezért abszolút szükség van, hogy könyörögjön a te kegyedért. És akkor mondott, hogy itt Haridász Thakur milyen imád mond. És mondta a Maharács, hogy olyan sok technikáról lehet beszélni, hogy akkor így ülünk, úgy ülünk, olvasunk előtte, de mondta, hogy meg kell tudunk csak hallani. És mondta, hogy egy is technikusan olyan előtt teljes, mint egy őszinte ima, hogy Krisna, kérlek segíts nekem, hagyd tudjak rád figyelni. És mondja, és a magyar Maharács, hogy hallottuk, hogy ő Hrisikésa, hogy Uram, te vagy az érzékeknek az ura, ami azt jelenti, hogy elmés benne van, és hogy nekünk nehézségünk van, hogy az elménket rácikezzük, Hallottuk, hogy te vagy az elme kontrollálója, hogy ezt is el tudnád fogadni, kérlek. Szóval, hogy Krisna képes erre. És csak nekünk sokszor az van, hogy nem ölünk ez a lehetőséggel. De Krisna akarata nélkül semmi nem tud megváltozni. És hogy mi tudunk erőködni, tudjuk, hogy bármilyen szolgálatunk van, hogy éppen prédikálunk, hogy egyszerűen el tudunk menni, de van egy pont, amikor dolgok megtörténik, amikor ő is engedi. Hogyha tudunk, hogy felé fordulunk, hogy Krisna kérlek, kedvesen segíts nekem, hogy a szétszórtság annyira roppan nehéz, elmincs az zakató, hogy mondom, akarul lentről fölfel egész bolygórendszeren, olyan sok gondom van, pénzügyi gondok, egészség, hogy oldanak a dolgok, ezek nem tudok megszabadulni, de csak kérlek, kedvesen, csak hogy adj nekem egy parányi ízt, hogy elmémet leköthessen a te szennevédnek, hogy megtapasztalásom, te vagy az, aki nekem fog segíteni. És mondta Prabhu, hogy a gondoknak a legtöbb százalékkal nem tudom mit csinálni. Ezek nem változnak, mert gondolkozunk rajta. De csak próbálunk úgy Krisnán függni, tőle segítséget kérni, akkor valahogy dolgok megváltoznak, de először mindenkinek van tapasztalata. Úgy gondoltam, hogy szeretek, megosztom, hogy így, az ima, mert hagyd ezt látni, imája a legfontosabb, hogy ezt hallgassátok, ez annyira gyönyörű, hogy ezt mondja, hogy lesz tánkul. Én egy olyan elveset vagyok, és nem tudok koncentrálni, Úrán, szennevedre, és hogy te azért jöttél, hogy felszabadítsd az elesett lelkeket. Uram, hogy van egy kapcsolat, ami kettőnket összefűz, és sohasem lehet lerombolni. Ez az, hogy én elesett vagyok, és azért jöttél, hogy felszabadítsd az eleseteket. És ennek a kapcsolatnak az ereje támaszkodva, kérlek Uram, segíts nekem. Szóval azért jött, hogy felszabadítsa az eleseteket. És hogy mi tudunk úgy gondolkodni saját magunkról, hogy elesettek vagyunk és kell segítség. Szóval hogy azért jött csak, hogy nekünk bele kell menni ebbe a kis kosárkába, nem tudom, hogy amit az Úr fel tud emelni. Jó. Én szeretném ezt meghoztani itt Szecsönda Márhágynak így a leckéjéből. És akkor úgy, most jön egy nagyon különleges dolog mindenkinek az életében, hogy megkértünk egy Matajit, egy Prémakiri Matajit, hogy így ő is tartson előadást, hogy így egy oka mögötte volt, hogy sokszor néha azt gondoljuk, hogy egy olyan bakta tud beszélni a szennének a éneklésre, aki már régebb volt a gyakorolja, az akit jobban ismernek, de az én tapasztalatom az, hogy olyan sokan vagytok, akik minden gyakoroljátok a szennevet, és mindenki tud beszélni róla a saját megvalósításáról, és sokszor lehet, hogy néha az ő feltételez kötöttsége keresztül sokkal többet tud nekünk adni, mint egy másik személyek, lehet, hogy fejlettebb. Bennünknek szemben van a tapasztalata is, hogy mondtam Prémakiri Matajinak, hogy ne aggódjál, hogy úgy most így fog beszélni. Nem mondta, hogy sokszor hogy az emberek látják, hogy egy olyan személy beszél, akik úgy nagyjából olyan szinten van, nem úgy, hogy így nincs annyira úgy előtérben, és ő beszél, akkor ereje van, és akkor megbeszéltük, hogy így ő is hallgatott egy leckét, ő Mádvanda Prabhutól az egri leckéket, és akkor úgy elkezdte gyakorolni Rupamati Matajinak így a bátorítására, és mondta, hogy annyira így lelkes volt, hogy gyakorolni, és akkor ezt szeretném megosztani veletek, és akkor most ő fog beszélni két olyan egyszerű gyakorlatról, amivel ugye a lelki, vagy a szemével kapcsolatban, amikor megbírjuk választani, változtatni, elnézést. De jó. És akkor fogunk közösen csapázni, de ne van, hogy így. Én azt gondolom, hogy lehetne akkor csak, hogy lehet, hogy pár percet. Én majd segítek, hogy Rutmati Mataji, did we plan to chant together in one voice? Did you plan it? Oké. Szüleg állam. Hogy most húgy beszélni kell szerintem?
Négy
előadó van, akkor a szerző tehetségemet újra felszíre hoznán, akkor úgy. Úgy, sajnos nem egy jó szervező, de Gurtam Prabhu segített, hogy így, igen, ugye hosszú a program, akkor lehet, hogy tartanám most ilyen 5 perc szünetet, köszönöm, mert így nem így nem túl jó így a dolgokban. És akkor a 5 perc az magyar idő szerint 5 perc, nem? És akkor, hogyha vissza tudtok jönni, tényleg egy gyors WC-ért, több ilyen WC-ért.